könyv, ez a Biblia, akár csak maga a Szentírás, amelyből egy példány csodálatos módon ott maradt az édesanyánál, nem ítélkezik, nem akar bosszút állni senkin, hősöket sem állít, hanem csak mesél és bemutat. Olykor ugyan perlekedik kicsit Istennel, de ugyanakkor a békés választ is megtalálja a legigazságtalanabb kérdésekre is. Visszhangzik bennünk az Isten, halljátok? Kérdezi anyánk lelkesen az esti zsoltár felolvasása után, és hosszú szünetet tart. Én meg nézem szép, finom arcát, és hallom is a barak csendjében Isten rejtélyes visszhangjait. Idézzük a Kitelepítés című kötetből. A Szentírás passzusai minden este erőt adtak, utat mutattak. A gyerekek, akik közül a legkisebb, a szerző, nem is emlékezett édesapjára, minden nap várták az apa érkezését, édesanyjuk megmentését szervezték, és persze az egész családét. Az apa szóról a börtön jut az eszembe, a börtönt jól el tudom képzelni, pedig sem a saját apámat, sem pedig a börtönt nem láttam soha. Magam előtt látom mégis, lehet, egyszerűen csak azért, mert ezzel a tudással születünk, és a börtön eleve bennünk van, mindenkiben, írja Viski András a Kitelepítésben. Börtön és szabadság egészen más értelmet nyer abban a világban, abban az egyetlen világban, amelyet a pár éves gyermek ismer. Az édesanyja mindvégig középpontban áll, az ő szenvedései felfoghatatlanok. A gyermeki szeretet természetesen ezt is a maga módján érzékeli. A kötet 7 évet ölel fel a család deportálásának időszakából. A szabadulással együtt az édesapa is megérkezik. Noha, otthonuk már rég nincsen. Viski András ekkor ismeri meg édesapját. A lágerben töltött gyerekkor bizonyos szempontokból egész életét meghatározta. Az emberi szabadság és a béke egészen más értelmezést nyer életében. A kötet a kötelező katonai szolgálat mozzanatával ér véget. Jelenleg Európában háború dúl. Az emberiség pillanatok alatt képes megfosztani bárkit szabadságától, életétől. A következőkben Viski András íróval, dramaturggal beszélgetünk a kitelepítésről. Több oldalról is hat az érzéseinkre ez a könyv, ugye személyessége révén akár családregénynek is nevezhető, nyilván a történelmi hátterem miatt talán még történelmi regénynek is, viszont egy nagyon sajátos nyelvezete van. Hosszú ideig vajuttál, amíg ezt megírtad. És legelőször is arra vagyok kíváncsi, hogy ez a nagyon egyéni kifejezés mód. Erre hogyan találtál rá, vagy hogyan talált rá ő esetleg, hogy ugye a gyermek Viski András legyen az, aki megint egészen különös módon mesél nekünk.
Azt hiszem, hogy kölcsönös volt az egymásra találásunk, hiszen ez volt a legnehezebb rész, ezt a hangot megtalálni. Vannak olyan regények, amelyekben egy gyermek hangját halljuk, itt viszont akár egy mondaton belül is a gyermek hang és a felnőtt hangja kihallható a szövegből, és ennek talán az az oka, ezt most már én is jobban látom, lassan 9 hónapja jelent meg a könyv, talán pont 9 hónapja, hogy a könyvnek ez adja meg a dinamikáját, hogy a szöveg felvállalja ezt, hogy hol a felnőtt szólal meg és értelmezi, vagy próbálja megérteni a múlt eseményeit, mindazt, amiből a felnőtt elbeszélő lett, amiből felépül az identitása, de ebben néha a gyermek hangját is lehet hallani, mint egy átmetszi a gyermekek hangja is, hiszen a gyermek másképpen viszonyul értetlenkedve a történelem eseményeihez, mint a felnőtt, de a felnőtt is értetlenkedve viszonyul, és abszurdnak érzékeli ezt a világot, amiben a gyermekeket bűnösnek lehet kinevezni.
Továbbra is a hangnál maradva könnyedén jött? Vagy azért a vajudásnak ez is része volt, hogy hogyan legyen megírva mindez?
Saját nézőpontomból nem is az a fontos kérdés, hogy könnyű vagy nehéz, hanem mikor eldől benned az, hogy csak ez az út áll előtted. és ezt kell megkeresned, ezt kell megtalálnod, ezt a hangot kell megtalálnod, és mindegy, hogy hány kudarc vezet el a könyvhöz, mert nagyon sokféle kudarc vezetett el a könyvhöz. A kudarcokkal is jól jársz, mert a kudarcok lezárnak előtted utakat. Tehát kijelölik bizony az irányt, és amint persze megszólalt, az egy ilyen révült állapotba emelt, vagy hozott, ami azt jelenti, hogy szinte magától írtam meg a regény önmagát. Ehhez is kellett persze 5 év, és kellettek olyan pillanatok, mikor kiléptem a szövegből, mert éreztem, hogyha nem teszem ezt meg, akkor ellaposodik a szöveg, és csak a technika marad meg benne, a technikai tudás. De hát valóban megszakítottam a könyvmegírást, egy színházi könyvet is megírtam közben, éppen azért, hogy frissítsen fel a nézőpontjaimat, és megint valamiféle frissességből és izgalomból csináljon meg azt, ami hátra van.
Kiléptél a szövegből, az mit jelent? El kellett távolodnod valamennyire, tehát hogy rálátásod is legyen akár?
2-szer távolodtam el a szövegtől. Egyszer, amikor az említett színházi könyvet írtam meg, ami meg is jelent egyébként a regény írása alatt, és akkor is eltávolodtam nagyjából 6 hétre, amikor Szilvi Úr keretével Temesváron az Ember tragédiája című darabot állítottuk színpadra. Én folyamatosan részt vettem ebben a munka folyamatban. Ő ugyanis ezzel a feltétellel kezdte el ezt a munkát, hogy én beszállok, és egy olyan munkatársa lesz, akinek a véleményében, vagy akár a javaslataiban is nagyon meg tud bízni, hiszen egy megszentelt szövegről van szó, ami a magyar irodalmi kultúrának az egyik alapító szövege.
Hogyha történelmi regényről beszélnénk, akkor nyilván a dokumentálódás fontos része lenne, de azt hiszem, itt a személyesség okán is nagyon sokat kellett idézőjelbe dokumentálódnod. Kivel beszélgettél te arról, hogy ott mi is történt, hiszen te akkor nagyon kicsi voltál, amikor a munkatáborba kerültetek?
2 útja volt a kutatásnak. Az egyik nagyon konkrét levéltári kutatás volt. A bukaresti történeti levéltárban, az úgynevezett Cseneszenszében dolgoztam, és megszereztem olyan anyagokat, amelyek elkerülhetetlenül szükségesek voltak. Tulajdonképpen nem is tudtam volna megírni a Freidorfi intermezzót, hogyha nem lettek volna titkosszolgálati anyagaim. A titkosszolgálati anyagokra épülnek azok a fejezetek, de hát ráadásul úgy, hogy az okmányokat pontosan megadom, az iktató számokat, a neveket, amelyek szerepelnek rajtam. Az egy tulajdonképpen rekonstrukció a titkosszolgálatok nézőpontjából. Ez volt az egyik. A másik nagyon fontos eleme a kutatásnak, az a testvéreimnek a folyamatos faggatása volt. Végül pedig újraolvastam az apámnak, meg az édesanyámnak az emlékiratát, levelezéseket néztem meg, és a birtokomban levő dokumentumokkal szembesítettem magamat. Itt leginkább az érzetekre volt szükségem, hogy érzékeljem a világot, amiben ezek megszülettek, és hogy érzékem annak a világnak a nyelvhasználatát. Onnan tudtam úgy rátekinteni, akár a mostani magamra, akár arra az önmagamra is. Ez a léleknek a legbelső tükörjátéka, mondanám, ami úgy jöhetett létre, hogy nekem az első emlékem gyermekként az már a fogság. Nekem nincsen emlékem fogság előttről. Én nem volt mihez viszonyítsam a fogságot.
Ez is lehet, hogy újra alkottál egy gyermekkori önmagadat, hiszen az akkori gyerek mesél, de az nem biztos, hogy olyan volt.
Itt a valóság és a fantázia, valamint a fikciónak a dinamikája azért nagyon sajátos, minden hasonló egyébként regényben, mert valóság az, amit meg tudunk ragadni. Valóság az, amit meg tudunk írni. Valóság az, ami nyelvé válik, minden más nem valóság. Tehát nem létezik egy objektív valóság, vele is írtam a könyvben, hogy a valóság végül is konstrukció, csak a valóságnak, mint konstrukciónak az a szépsége, hogy ez nem egy személyes sohasem, hanem nagyon sok embernek, illetőleg közösségeknek, családoknak a konstrukciója. Tehát a valósághoz a könyv megírása közben ismertem ezt fel, és ez egy revelatív felismerés volt számomra. Egy kicsit későn jött, jöhetett volna korábban is. A valósághoz azt hiszem én, hogy akkor viszonyulunk helyesen, hogyha elfogadjuk mindenkinek a valóság érzékelését, mert az is a valóságnak a része, és törekszünk arra, hogy valamilyen értelemben közösen értsük meg a valóságot, ne egyedül. Mert ha egyedül próbáljuk megérteni azt a valóságot, ami velünk történt, biztos, hogy rossz úton járunk, biztos, hogy a fantazmák világába fogunk kikötni. Éppen ezért nem szoktam válaszolni olyan kérdésekre, hogy ez igaz, amit a könyvben írsz, vagy nem igaz, amit a könyvben írsz, mert meggyőződésem, hogy számomra minden kétséget kizáróan igaz, mert nyelvé tudott lenni. Továbbá az is meggyőződésem, hogy amennyiben az olvasóban, mint valóságkép jelenik meg, akkor minden kétséget kizáróan igaz.
Ugye ehhez a gyermeki mesélésmódhoz az is hozzátartozik, az az ártatlanság, az a naívság, ami a gyerekeknek a sajátja. És nincs benne dű sem. Még úgy sem talán, amikor már felnőttként a regény vége felé tartasz. Hogy lehet ezt megoldani, hogy az a tisztaság megmaradt egy ilyen borzalmas körülményből kifolyólag is, amiben nektek részetek volt? Tehát nem vagy dühös, olykor ugyan perlekedsz Istennel, de elfogadsz mindent.
Én tulajdonképpen nem a történelmet fogadom el, hanem elfogadom a saját életemet a történelemben. Egész pontosan azt, hogy jókor voltam jó helyen. Olyan helyen voltam, ahol az ember megélhette maga önazonosságát azáltal, hogy a másik oldalon állt, mert a másik oldalra helyezték. Egy olyan történelmi pillanatban, mikor a másik oldal bizony a szabadságot magát jelentette, illetőleg azt a feladatot, hogy a szabadság az igenis művelésre, megőrzésre és ápolásra szorul. Mert a szabadság az, amely a legkönnyebben ki tud futni alulunk, észrevétlenül. Talán erre is vagyunk kondicionálva, hogy egy fogság biztonságában éljük le az életünket, valamiféle függésben, vagy függésrendszerben éljük le az életünket. A szabadság az egy nagyon nagy ajándéka az embernek, az ember mindennapjainak, és ez nem egy folyamatos ott lét. A szabadságra mindig valahogy rá kell találni, föl kell ismerni. Nekem ilyen értelemben volt lelki gyakorlat ennek a könyvnek a megírása. Most már számolatlanul sokadik könyvbemutató tapasztalata után mondom ezt, hogy úgy érzem, hogy leginkább ez szólítja meg az olvasót, ami persze számomra meglepetés, mégpedig az, hogy ha gyűlölettel élünk a szívünkben, akkor elveszítettük önmagunkat, de közben meg a jóvátétel és az igazságtétel feladatát sem tudjuk ellátni. Ezt gyűlölettel nem lehet ellátni, még indulatosan sem egyébként. Én ezt a könyvet a jóvátétel könyvének tekintem. Jóvátétel abból a szempontból, hogy meg tudtam írni ezt a gyermeket, meg ezt a felnőttet is, ez a gyermek és a felnőtt tudott találkozni a könyvben, és el tudták fogadni egymást. Jóvátételnek tekintem olyan értelemben is, hogy tulajdonképpen a szüleim élete, meg a testvéreim élete ebben a könyvben válik történetté. Tehát kiemelődik a történelemből, és történetté válik, amiből az is következik, hogy nagyon sokan fel tudják még ismerni magukat benne. Az elfogadás számomra nem gyávaság, hanem annak a feladata, hogy lehetőleg nagyon radikálisan nézek szembe például egy olyan múlttal, ami nincs a helyén most sem. A tudatunkban sem, a történeteinkben sem, a lelkünkben sem, a társadalom életében sem, látszik a politikai életben, hogy nincs a helyén ez a múlt. Ez még mindig a zsarulásnak a terepe, különböző politikai pártok, politikusok, stb. Egymás zsarolják a múlttal, és ez azért van, mert félhomályban van, sőt, olykor sötétségben is van. Holott tennünk kellene annak érdekében, hogy egyrészt saját múltunknak fogjuk fel. Ez nagyon nehéz. Ez nem csak a kommunistáknak a múltja, hanem a mi múltunk is. Az ember folyamatosan él a világban. Nem tud a nullára visszamenni és egy új életet elkezdeni. Sokkal jobban jár, hogyha beépíti a korábbi életének akár a fájdalmait, akár a szenvedéseit, akár az örömeit, akár az értetlenségeit, akár az abszurditás élményeit beépíti a saját tudatába. Mert tulajdonképpen a történelem az egy abszurd emberi képződmény. Csak a történet tudja valamilyen értelemben jelentéssel felruházni. Ezért tartom én olyan fontosnak a művészetet, mint benne lételt, nem csak hétvégi kirándulások gyanánt. Ezért volna annyira fontos, hogy áthassa a gyermekeinket, mert sokkal-sokkal boldogabbá teszi őket. Az, hogy a műveltség megszerzés az egy ilyen polgári teher, de nem ennek kellene lennie, hanem annak az örömét élhetjük meg egy könyv elolvasása során, hogy a saját életünket látjuk leírva benne, holott nem tudom, 19. századi orosz regény, vagy Flaubert, vagy Balzac, vagy a Rougon Macquart, vagy nem tudom, hogy azokat a könyveket mondjam, amelyek rám nagy hatással voltak, vagy Augustinusnak a Vallomások című könyve, amire alapszik formailag ez a könyv, amit én megírtam. Ezt a hosszú választ azzal zárnám, hogy az, hogy ebből könyv lett, ez nekem is ajándék. Én mindenképpen ezt csináltam, és én így élek, és ezt csináltam volna, hogyha ezt a könyvet nem is sikerül megírni.
Az egyensúlyt hogyan tudtad megtartani, hiszen szépséggel ruházod fel azt a tábort is, megvannak ott a mocskos dolgok is, viszont egy ilyen, tényleg egy ilyen gyermeki lelki szépség is átitatja. Kellett arra ügyelned, hogy egyfajta tényleg egyensúly megmaradjon? Vagy ez tényleg így jött ki belőled? Mert hiszen fel kellett te is építsed ezt a tábort magadban, mert kevéssé emlékezhettél rá.
Nagyon mélyen bele tudtam pillantani anyám szenvedésébe. A könyv megírása alatt ismét fölvetődött az bennem, amit egyébként akkor éreztem, amikor a Júlia című darabot írtam róla, az édesanyámról, hogy anyám szenvedései elképesztőek lehettek. Egyszerűen lenyűgöző számomra, hogy ő ezt milyen jól kezelte, hogy nem adta át nekünk a bosszúnak a feladatát. Ez a rendkívül sötét, raggacsosan sötét terepe ennek a történetnek, és amikor azt mondom, hogy raggacsos, akkor a friss vérre gondolok. A gyermeknek viszont a létezésbe vetett bizalma nagyon magas szintű. És a gyermek az édesanyán keresztül néz a világot, legalábbis nekem, mint hogy nem volt édesapám csak 8 éves koromban, amikor kijött a börtönből. Én az édesanyámon keresztül nézem a világot most is egyébként, mert nem tudom másképpen. Vagy sokkal kézenfekvőbb nekem a nő tekintetével nézni a világra. Mindegy, hogy ez édesanyám vagy nem. Persze, most már meg tudom magyarázni, esztétikát tanítok, stb., hogy a női érzékenység élesebb kontúrokkal mutatja meg a történelem szörnyűségeit, mint a férfiúi érzékenység, mert a férfi a történelemnek a hőse, ami azt jelenti, hogy a hősiesség és a gyávaság egytőről fakad. Hol ide billennek a dolgok, hol oda billennek a dolgok. Szinte egyanyagú a kettő. Ha ennek a tükörjátékát tekintem, akkor nagyon sokszor ott van benne annak a 7. gyermeknek a megajándékozottsága, akit a testvérei beburkoltak, védtek. Ugye a legkisebbet védelmezzük a családban, mindenki így van ezzel. Én voltam ez a legkisebb, ezért a könyvet bizonyos értelemben én egy közös munkának is tartom, hiszen alig tudok olyasmit mondani benne, ami én vagyok, miközben mindenestől én vagyok, hanem úgy látom, hogy az egy ilyen eredője valaminek, egy csomó pontja annak, aminek mindannyian voltunk. Egyesek azt mondják, hogy nem egy gyermeknek, hanem 7 gyermeknek a regényem. De ez a 7 gyermek nagyon gyakran úgy mozog, mint egy személy. Ami érdekes megfigyelés egyébként, mert mint hogy a görög kórus volna benne, a görög kar a tragédiákban. Regényírás közben az ember nem egyensúlyokra figyel, hanem a nyelvre figyel. Amennyiben egyensúlyokra figyel, az a kompozícióra vonatkozik. A ritmusra, a belőle kihalható ütemre, a tempóra, a hosszúra, a rövidre, az, hogy milyen előjegyzéssel íródik meg egyik vagy másik fejezet. Ezek számomra zenei érzetek. Én a zenéből vagyok tulajdonképpen, nincsen zenei képzésem, de nagyon mélyen áthatott engem a zene. Édesanyám nagyon sokat énekelt nekünk, kiválóan énekelt. Ő kottaolvasó orgonista volt, hallásból csinálok meg sok mindent.
Az a bizonyos egészen véletlenül és csodával határos módon ott maradt Biblia édesanyádnál tényleg az a mencs szál volt, vagy eszköz, amivel ki lehetett onnan jönni, hiszen ez szövi át a regényt is a megfelelő részekkel, amelyeket nyilván mindenki maga értelmezzen olvasóként.
Nos, ez egy Biblia könyv, ez néha fennhéjázóan, és olykor papiemberek számára blaszfém módon hangzik, de azért nevezem bibliakönyvnek, mert strukturálisan valóban a Bibliával áll párban. Egyszerre folyamatos elbeszélés van benne, és egyszerre töredékes elbeszélés van benne. És úgy, ahogy a Bibliát is bárhol kinyitjuk, és elolvasunk benne egy verset, ahogy mi reformátusok mondjunk, az elég tud lenni arra a napra. Vagy nagyon mélyen meg tud szólítani, vagy egy érthetlenség szituációba tud hozni. A könyv rájátszik erre a hagyományra. Ugye ez egy több ezer éves hagyomány, bár a Biblia ugye a tridenti zsinaton jött létre ebben a formában, ahogy létrejött. És a másik nagyon fontos eleme ennek, hogy édesanyám felolvasott nekünk gyermekeknek a Szentírásból, ez pedig a 908-as Károli revidált szövegváltozat volt, ami nagyon régi szövegnek tűnik ma már. Alig használják egyébként szószékeken ma már ezt a fajta változatot, holott egy gyönyörű, nagyon poétikus és nagyon érzékeny fordítás. De itt, ami fontos számomra, hogy hallásból vagyok. Ezek a történetek, amiket édesanyám felolvasott, és persze a könyvben sokkal több ószövetségi történet van, hiszen az ószövetség történetszerű. Az új szövetség már inkább tanításszerű, ha mondjuk leszámítjuk belőle a négy evangéliumot és az apostolok cselekedetét. A többi már nem történetszerű. A Jelenések könyve az egy elképesztő poétikai gazdagsággal megírt látomásos apokaliptika. A többiek meg tanító könyvek, illetőleg levelek, pásztori levelek, stb. Leginkább. De mondom, hogy én hallásból vagyok, és ez, hogy hallásból vagyok, ez nagyon fontos számomra. Most is ilyen podcast függő lettem. Hangos könyveket állandóan tudok hallgatni, és utazásaim közben is, vagy éjszaka, álmatlanságaim időszakait. Nekem a hangos könyvek meg a podcastek mentik meg. Hallásban nagyon jól tudok tájékozódni, mert érzületeket hoz létre bennem, és ezek az érzületek néha pontosabbak, mint az információ, amiket közvetítenek ezek a könyvek. Igen, közben meg a Biblia átírása és a könyv, és a Bibliával való dialógus, folyamatos dialógus is a könyv.
Ami viszont nagyon érdekes, legalábbis én nem emlékszem arra, hogy hát a hatalom meg a rendszer számlájára, vagy nem is tudom, azt tennéd hibássá az esetér. Istent viszont felelősségre vonod.
A rendszerrel viszont sokszor gúnyolódom, létrehozok akár ilyen paródia betéteket, és elég sokszor ki van mutatva az abszurditásom. Tehát határozatot hoznak arra, hogy Isten nem létezik, és aztán közlik Istennel, hogy nem létezel. amikor a nyelv a saját farkába harap, de egy diktatúrának a nyelve mindig saját farkába harap, éppen azért, mert olyannyira leszűkíti a jelentéseket, hogy a nyelv ezeket leveti magáról, és nevetségessé teszi őket. Az a kérdés, hogy az ember története megírható-e Isten történetként, és Isten története megírható-e ember történetként. Én azt hiszem, hogy bizonyos olvasat nézőpontjából ez maga a világirodalom. Vagy aznak a kérdésnek a fölvetése, hogy létezik emberi lélek. És hogyha amennyiben létezik ez az emberi lélek, és nem anyagnemű, akkor nem örökkévaló, vagy örökkévaló, akkor mit jelent az, hogy örökkévaló? Az emberi lélek magával viszi-e a földi létezés emlékeit, imprintjeit, tapasztalatait? Vagy hogy mi is történik velünk, mikor beleszületünk a világba, ez a világ megszólít bennünket, és egy mély, olykor persze nagyon konfliktuális dialógust alakítunk ki közöttünk és a világ között. Isten ebben a könyvben ugyanolyan szereplő, mint a testvéreim, mint édesanyám, mint édesapám, sőt valóságosabb, mint az édesapám. De hát apám börtönben volt, és semmi emlékem nem volt róla. Istenről meg egyre több emlékem kezdett lenni, mert egyre több történet hatotta át a lelkemet, és ezek mind Isten történetek voltak, hiszen egy szent szöveg Isten nagyon sokféle történetét meséli el, olykor nagyon is véresen és nagyon is megbotránkoztató módon. Én azt hiszem, hogy ez is az oka annak, hogy bennünk, és ezt jó szívvel mondom, hogy nem csak rólam van itt szó, hanem a testvéreimről van szó, a szüleimről van szó, nem volt gyűlölet sohasem, mert Isten történetként fogtuk fel azt, ami velünk történt. Azaz, hogy az történt velünk, hogy megőriztettünk attól, hogy kollaboráljunk egy sötét rendszerre. És inkább a szabadság iránti elköteleződésünket örököltük meg, semmint ezeket a játszmákat, amiben az ember persze előbb-utóbb elveszíti a lelkét, vagy legalábbis mélyen megsérül benne. Nagyon fontos az, hogy vannak-e, vagy voltak-e önazonos momentumaink, mert arra tudjuk felépíteni az életünket. Nekünk ez a kitelepítés, vagy apámnak a börtön, az egy önazonos momentum volt. Szörnyű volt, és itt van egy gyönyörű paradoxon, hogy egyszer azt mondjuk róla, hogy szörnyű volt, nincs rá felmentés, hogy ezt csinálják gyerekekkel, de a másik oldalról önazonos momentum tud lenni, és erőt ad arra, hogy szembenézzel a rendszerrel, és egyetlen másodpercig se higgyen neki, hanem harcoljon ellene, álljon szembe vele, tekintsen nagyon nagy értéknek a saját, a közössége, a szabadságát, igényességét, szellemi értelemben vett, intellektuális értelemben vett igényességét.
Igen, de a gyerekek számára mi volt? Hiszen a gyermek az egészen másképp viszonyul még a világhoz, tehát nem önmagát keresi, illetve keresi, de egész másképp.
Egy gyermek mindig tud boldog lenni. Olyan gazemberségeket csináltunk, és úgy összeesküdtünk a rendszer ellen számtalanszor, mert állandóan védeni szerettük volna édesanyámat, állandóan meg akartuk szöktetni onnan. Nagyon hamar megtanultunk lopni, nagyon jól esett, mikor sikerült lopnunk. Nyilván ez a mindennapi eledelre vonatkozott. A gyermek nagyon mélyen át tudja élni azt, amikor azt látja, hogy előtt áll egy pilótanő, aki a finomságnak egy ilyen egészen különös szerzete a világban, és látja a tartását, és látja a lelkének a szépségét. És látja azt, hogy félelem nélkül él. Ez a másik nagyon fontos dolog, hogy több ilyen embert ismertem meg, akik félelem nélkül éltek. Ők már 10 évet ültek közben a börtönben előtte, és nem engedték haza őket. Voltak olyanok, akiket 48-ban, 49-ben, 50-ben börtönbe zártak, és mi, mikor odajutottunk 58-ban, például Nádia Russzót 50-ben ítélték el, ha jól emlékszem, és 58-ban meg szépen azt mondták nekik a börtön után, hogy nem mehetnek haza, hanem kényszermunkatelepre viszik őket, és oda hozták őket. Ezek az emberek egymás közt néha franciául beszéltek, néha németül beszéltek. Volt bennük valamiféle eleganciája a mindennapi létezésnek is ott a táboron belül. ami nagyon nagy hatással volt rám, én nem tudtam, hogy ilyen nagy hatással volt rám, a feleségem veszi észre néha ezt, hogy miért vagyok én innyenc 4 év kitelepítés után, vagy miért tartom fontosnak azt, hogy a dolgok szép legyenek körülöttem. Ezt sokkal fontosabbnak tartom, a szépséget, az arányokat, a dolgoknak a finomságát sokkal fontosabbnak tartom, mint a napi betegfalatot. Mert úgy érzem, hogy ebből vagyunk. Leginkább ebből vagyunk. A lelkünk leginkább ebből van. De én tudom, hogy emiatt van, hogy például ez a Nádia pilóta asszony Párizsban elvégezte a híres képzeleti főiskolát. Úgy festett, és a falára festett egy freskót. Akkora volt, mint a fal, egy fölfeszített Krisztus festett a falára. De gondoljuk meg, hogy miről beszélgettek egymással, és milyenek a gyermekek, hallgatóznak, meg mikor a felnőttek örömmel vannak egymás közelségében, az rájuk is ráhárul. Miről beszélgettek ezek egymással? Nikolaj Balota, Nadia Russo, Paul Goma, Praporcescu ezredes. Ezek nagyon érdekes emberek voltak. Maria Antonescu, Antonescu marsalnak az özvegye. Miről beszélgettek ezek egymással? A múlt rendszer egészségügyi minisztere. Fogalmam sincs, hogy miről beszélgettek egymással, de hatott rám. Ebből is látszik, hogy nem a diskurzív megértésből vagyunk mi, emberek, hanem ezekből a hatásokból, ezekből a tekintetváltásokból, ezekből a nevetésekből, finomságokból, a szolidaritásból, az emberi szolidaritásból, mert ott aztán erre nagyon nagy szükség volt.
A teljes szabadság végül is, a minden értelemben vett szabadság nem sejlik fel a könyvben, hiszen azzal az árul, hogy katonaság, és megint egyfajta bezártságról van szó, és odáig tart a könyv.
Semmi sem tud bebiztosítani bennünket azzal szembe, hogy ne legyünk árulók, csak talán valamiféle megőriztetés ettől, illetve annak a tudatossága, hogy az ember e tekintetben sohasem legyen magabiztos. Mert az árulás mindig a közvetlen közelünkben van. Mi ma nem élünk egy diktatúrában, nem egy totalitárius rendszerben élünk, de minden rendszernek van egy totalitarista kísértése. A mi totalista kísértésünk például a jólét. De a jólétnek az a módja, ami nem biztos, hogy tekintettel van a világra, mint egészre, vagy a természetre, mint olyanra. Azt akarom mondani, hogy folyamatos kísértésekben élünk, és az árulások nem mindig nagyok. Az árulások láncolatok általában. Úgy dagad ez a hógolyó, és lesz belőle egy látványos nagy árulás. Én látom a titkosszolgálati irataimat lapozgatva, hogy ott voltak a jó akaratú besugók, vagy értem én, és egyébként nem dobok rájuk követ. Ez teljesen biztos. Ezt meg kellene tudni beszélni. De látom, hogy mégiscsak az én bőrömön keresztül, vagy az én bőröm, nem is tudom, ez egy rossz mondat lesz, felhasználásával akarták megmenteni önmagukat. De miért? De miért? Értem én persze előmenetel meg, minden nekem ez soha nem adatott meg a diktatúrában, és mikor felnőttként ezt felismertem, ezt nehéz volt elfogadni, de egyre inkább áthatott ennek az értéke. Ha nem lehet karrierem, azt jelenti, hogy tőlem soha nem várja el senki, hogy megalkudjam, mert én annyira a másik oldalon vagyok, hogy meg sem próbálnak megkísérteni engem. Pedig egy fiatal ember azt szeretné, nem, hogy valahogy beteljesüljön az a tudás, ami benne van, a miért tanult örömmel, én mindig örömmel tanulok, most is örömmel tanulok. A könyv viszont azért fejeződik úgy be, hogy mutassa fel azt, hogy közben egy iszonyatos háború közvetlen közelében vagyunk. Tehát a könyv befejezése, a könyvnek a legaktuálisabb része, pedig egy 70-es évekbeli történetet mond el, a főhős katona lesz. Ráadásul a hadapródoknak épített Neuschloss nevű építészeti csodában a Rulikovszki temető mellett Nagyvárodon. Én ott voltam katona. Nem is olyan régen arra mentem a kocsival, hogy lássam az épületet. Igen, most is annak látom építészeti csodának, ráadásul egy nagyon nagy nevű építész építette budapesti egyébként, akinek a nevére most nem emlékszem. Ki gondolta volna, hogy 2022-ben azt lehet mondani egy népre, hogy nem is létezik. Hogy is van ez? és hogy a háború nem is háború, ez csak a dolgoknak a kiigazítása, és hogyha Oroszország valaki ezt háborúnak mondja, akkor börtönbe lehet zárni. Nem abszurd a történelem? Miközben azt mondhatnánk, hogy ennél világosabb szituáció nincsen, én nem mondhatom meg egy népnek, hogy te nem vagy, és hogy hogyan jutott el a dolog odáig, hogy minek utána, nem tudom, 7 évvel azelőtt bevonultak a Krím-félszigetre, még mindig mindenki azt gondolta, hogy de hát a béke, meg most meg a harmadik világháborútól félünk joggal, szerintem jobban kellene félnünk, mint hogy félünk tőle, mert most is egy ilyen elodázásban élünk folyamatosan, és látjuk, hogy milyen nehéz valamire jutni ebben, ami számomra mondjuk felfoghatatlan, de hát ilyen ez, a hit az felfoghatatlan, akik elvakultan putyinisták, és van a másik oldal, akiket háborúpártinak mondanak. Szörnyű, nem? De ki a háborúpárti? Senki sem háborúpárti. Az ember nem háborúpárti. Azért fejeztem be így a könyvet, mert nem akartam ezt az idilli happy endinget hagyni a végére, hanem bele akartam hozni a mindennapokba. Hogy hogy élünk, kik vagyunk, hogyan viszonyulunk dolgokhoz, melyek ma az árulásaink, hogyan van az, hogy egyik pillanat a másikra gyilkológépekké válunk.
És mi az, hogy Európa? Az is ott van.
És mi az, hogy Európa? És hogy léteznek ezek az értékek? Szellemi természetűek-e még ezek az értékek? Vagy pusztán anyagi természetűek? Mert ha csak anyagi természetűek ezek az értékek, akkor valóban Európa már csak a múltban van. De én azt remélem, hogy ez nem így van. Én azt remélem, hogy ennél sokkal több dolog van, amivel érdemes bánni és a magunkénak tekinteni, és amelyek túlmutatnak a világunk anyagi meghatározottságán. Thank you.